Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Boldog Batthyány Lászlónak a születésnapja október végén van, ezért a Dr. Batthyány Stratmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület ünnepi konferenciát rendezett a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának Tűzoltó utcai épületében, Hűséggel és szeretettel címmel. A konferencián 10 előadás hangzott el, amelyekből a legnagyobb várakozás dr. Csókai András idegsebész professzor és dr. Csapodi Marcell anesteziológus főorvos közös előadása váltotta ki, amelynek a címe Misszió Jézusimával, Banglades és Nigéria. Bangladesről természetesen mindenkinek a tavalyi év nagy érdeklődéssel kísért eseménye a sziámikrek szétválasztása jut eszébe, hiszen erről is van szó. Csókai professzor úr előadását már egy korábbi adásunkban meghallgathatták. Itt most röviden elmondom, hogy miről beszélt. A Jézus imáról, a mély imádságról, illetőleg a missziós lelkületről. Elmondta a nigériai tapasztalatait is, nagyon mély hitet tapasztalt meg Nigériában, többször volt már ott, nagyon nehezek ott a betegellátási körülmények, de hatalmas hite van az ottani embereknek. Bangladesben is természetesen már többször volt, elmondta, hogy amikor kezdődött a kapcsolata a sziámi ikrekkel, akkor úgy tűnt, hogy ezt a műtétet lehetetlen végrehajtani. Nagyon sok imádság után jött rá, hogy mi lehet a megoldás, és sok lépésben jutottak el odáig, amíg tavaly augusztus 1-én elvégezték a műtétet. A háttérima jelentőségéről is beszélt, hiszen a Mária Rádió is, és nagyon sok szervezet felszólított arra, hogy imádkozzunk a gyermekekért, az orvosokért, ápolókért, és mindenkiért, aki részt vesz ebben a műtétben. Sok megható jelenetet is elmondott az ott tapasztaltakról, hiszen Banglades egy muzulmán ország, de egészen más, mint más ilyen országok. Nyitott közösség volt, együtt imádkoztak a muzulmán testvérekkel. Előadása végén fölkérte dr. Csapodi Marcellt, hogy folytassa a műtét és a kislányok történetét. Most ezt hallgathatják meg.
Ugye itt látszik a műtő a széttolt két gyermekkel, és utána jött a rezdel a hajamat, amiről majd a Marci fog beszélni, beleértve azt a nagy boldogasszonynapi napot. És majd a Marci elmondja, hogy hogy vannak most a gyerekek, életveszélyért túlva, mi a vége, nem tudjuk, bízunk, imádkozunk. Hát köszönöm szépen, és akkor Marci, gyere, folytasd!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Pici átfedés lenne a között, amit András mondott, meg amit én mondtam. Abba kezdeném, hogy nekem Andráshoz hasonló eleven misztikus megtapasztalásaim nincsenek, viszont arról mindenképpen szeretnék beszélni, hogy milyen módon éltük meg a gondviselésnek a jelenlétét a kintlétünk során. A gondviselés jelenlétét mind a mély pontok, mind a egészen hihetetlen magasságokba való emelkedésnek a pillanataiban, a kétségbe esett időszakokban és a rendkívül örömteli, euforikus időszakokban, és egyáltalán arról, hogy a hitem, meg a hitemből fakadó háttér az milyen módon érvényesült, milyen módon jelent meg a munkánkban. Ezen az első képen a két kislány közül az látható, a műtét után becslésem szerint körülbelül egy 20 nappal, aki lényegesen jobb állapotban van, aki jelenleg az állapot, azért nagyon-nagyon megnyugtatom, majd az előadás végén elmondom, hogy akkor ez alatt pontosan mit jelentett. Abban kezdeném, hogy amikor csatlakoztam a csapathoz, meg ahol kim voltam, azt éltem meg, hogy a hivatás, amit végezhetek, az leginkább ajándék. Nyilván patetikusnak hangozhat, hogy az ember többet kap, mint amennyit adni lehet, hiszen mennyit nyújtottunk, világszenzációnak számít, ami történt kint, de amit megéltünk, az valóban az, hogy egy csodának lehetünk egy része, hogy olyan folyamatban vehettünk részt, amit nagyon sok esetben emberi logikával nem lehetett megmagyarázni, emberi logikával, vagy akár ha gondolok csak a saját erőnlétünkre, utólag azt mondom, hogy érthetetlen, kiszámoltam, volt olyan időszak, hogy a műtét előtti reggeltől, amikor felkeltünk, éjfélre vittük be a műtőbe a gyermekeket, annak másnap délelőtt lett a vége, és ez meg utána a folyamatos intenzív osztályos ellátást egyben lévve 70 órát nem aludtam semmit, amire valószínűleg nem lennék most képes. És többen megkérdezték, hogy akkor ez a katekolamin az dübörgött bennem, vagy az adrenalin, és nem, egyáltalán nem ezt éreztem, hanem azt tudom mondani, hogy nem megmagyarázható, hogy honnan jött ez az erő, honnan jött ez a lendület. Akkor ránézünk erre a képre, látjuk a két kis gyermeket, akik már a műtőben vannak, mögötte egy anesteziológus orvos áll, de vannak még takarva, kötés a fejükön van, már a légúbiztosítás megtörtént, ami eléggé kalandos, igencsak problémás volt a megfelelő pozícionálás létrehozásának a hiánya miatt. Ez volt az a pillanat, amikor az ember mélységesen megérte a gyermekeknek a kiszolgáltatottságát. Így három éves kor után a műtét sikerességének az esélye az drasztikusan csökken. Ugyanakkor egy három éves gyermeket, vagy gyermekeket nagyon korlátozottan lehet arról felvilágosítani, hogy mi is fog velük történni. Ez nem az ő léptékük, nem az ő világ felfogásukban, nem illeszthető információ. Tehát magyarul, és az utólag a belső levelező listánkon írtam is erre, hogy nem kis lelkiismereti problémát okozott nekem, én relatíve későn csatlakoztam a csapathoz, mások erről már előtte többet beszéltek, hogy végső soron úgy toltuk be a gyermekeket a műtőbe, annak ellenére, hogy a lehetőségek szerint eljátszatták velük, hogy mi is fog történni, gyereknyelven beszéltek az eseményekről, meg etikai, hitbéli, pszichológiai, orvosszakma és egyéb szempontokból nagyon alaposan előkészült a csapat arra, hogy hogyan kell ezt tenni, szabad egyáltalán megtenni ezt a lépést, úgy, hogy a gyerekek végső soron döntést nem tudtak hozni. És amikor betoltuk őket a műtőbe, akkor egy picit ilyen árulónak éreztem magamat, rendkívüli módon megviselt ez, hiszen előtte mosolyogtunk rá, beszélgettünk velük, játszottuk velük, fényképezkedtünk velük, és így tovább, és abban a tudatban mentünk be, amit András is mondott, hogy óriási esély van, hogy akár onnan élve egyikőjük sem kerül ki. És ezekben a döntésekben, ezekben a pillanatokban is az embernek nem volt más támasza, mint hogy a gondviselésre gondoljon, illetve hogy fejét hajtson, és felismerje a saját magának a kicsiny voltát. Egy másik tapasztalatom a intraoperatív, aztán a hosszas posztoperatív ellátás során, hogy ha végig gondolom a műtétet, vagy végig gondolom például, mint András is beszélt, hogy ebben a lehetetlen pozícióba kukucskált a mikroszkóba, ha végig gondolom azt, hogy anesteziológusként 33 órán keresztül fókuszáltunk a vitális paraméterekre, az enormis vérzésre, több mint kétszeres vércseréje volt, tehát a keringő vértérfogatók több mint kétszeresét elveszítették. Ha abba gondolok, hogy az MR képen a különböző preoperatív képalkotó vizsgálaton mennyire plasztikusan és világosan definiálhatóan jelennek meg az agyak, és mennyire nem így van, akkor amikor a mechanikus és termikus traumától, illetve a folyamatos vérezgetéstől az agyfelszínek azok már nem ilyen élesen elkülönülők, hogy tud az idegsebész, hogy tud tájékozódni, vagy gondoljanak arra, amikor a 180 fokos fordítás történik, és minden át kellett agyba rendezni, hogy mi hol van, kikivel van, úgymond, és azt el lehet mondani a saját szakmánkra is, ezeket emberi léptékkel vagy emlékszel nem lehet mindig megmagyarázni, hogy sikerült, hogy képesek voltunk rajta, és ez nem csak emberi, meg nem csak orvosi tudás, hanem megint csak azt tudom mondani, hogy ami embernek nem lehetséges, lehetetlen az Istennek lehetséges. A jobb oldali kép csak egy számomra nagyon kedves kép, amikor a vendéglátóink elvittek minket egy hajóútra kicsit fellélegezni, és ott a folyóparton ezek az asszonyok mosták a folyóban a ruháikat, és erről egy kép látható itt. Jézus. képen, pedig a egyik fiatal plasztikai sebész kolléga látható, amint az egyik modellt tartja a kezében, és látszik, hogy közben azért kihasznál azt a lehetőséget, hogy az egyik koponya másikon meg tud támaszkodni, elaludt egy pillanatra. Erőtlenek voltunk bizonyos helyzetekben, gyengék voltak, erőtlenek, elvesztettük a hitünket, néha húzott minket a kétségbeesés, vagy akár a fizikai fáradtság. De ezek voltak azok a pillanatok, amikor az ember felismert, hogy én erőtlen vagyok, de az erősségem Isten a gondviselés mögöttem áll. És akkor Szent Pától való ez az idézet, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezen a képen ezt azért tettem be ide, mert hogy ha oda nézünk a képnek a közepére, az a döbbenetes kártel rengeteg van, aminek egy része ugye a monitorokhoz fut be, másik része elektromos kábelek, aztán a gyermekekbe összesen a ketteikbe 9 darab endovaszkuláris kanül volt, artériás, meg vénás kanül, tubus, katéter, hőmérő, prekordiális stetoszkóp, és így tovább. Ott van a koag mellette. Hogyha ezeket az ember rápillant, azt gondolja, hogy ezt nem lehet átlátni. Ez a lehetetlenség, hogy ebből hiba ne származik. Lehetetlen, hogy amikor a gyereket megpörgetjük, akkor valami ne csúszson ki, ne akadjon össze, ne okludáljon valamelyik vénásút, amin olyan gyógyszereket adagoltunk, neuromuszkulális relaxáns, fájdalomcsillapítót, antibiotikumot, vért, illetve infúziós terápiát. Tehát azt lehet mondani, hogy ránéz az ember erre, akkor azt mondja, hogy ez a káosz. Ez a káosz, amiben én nem tudnék rendet teremteni, Isten jelenléte szükséges ahhoz, hogy megtalálja benne a rendet, és egy picit a párhuzamot lehet megtalálni Istennek a teremtő folyamat, vagy a teremtő aktusában, mikor a teremtés első 3 napjában az egybefüggő és az egymástól nem elválasztott világalkotó elemeket egymástól elválasztja a világos vonalat húz közé. És talán itt is azt lehet mondani, hogyha megnézzük ezt a sok embert, aki ott dolgozik, ha megnézzük az összműködését, miközben alkalmanként bengáli nyelven ment a kommunikáció, alkalmanként angolul, alkalmanként magyar nyelven, a legkülönböző kultúrából, ahogy kezdtünk meg oda, hogy ebből nem állhat össze valami fajta egység. Ez valóban megint ezt lehet mondani, hogy emberi logikával megmagyarázva nem is állhat össze, de Isten logikájával, Isten teremtő, rendező jelenlétével igen. Ezt a képet, amit a kép jobb felső sarkában látszik, a műtőben ki volt vetítve, illetve volt egy nagy monitor, ami megjelent az a kép, amit a sebészek a mikroszkópban láttak, ahol egy relatíve kicsi részét, az agyfelszínek nem volt nagyobb részét. Amikor ezt megláttam, ezt a képet, összeugrott a gyomrom és a szívem, nem tudom mennyire lehető ki róla, úgy néz ki, mint alul nézetben egy halott gyermek. Ott vannak ugye ilyen függőlegesen így a fogsor, fölötte be lehet látni az orr nyíláson, fölötte a lezárt ödémás szemek. És anélkül, hogy mondtam volna a kollégáimnak, akikkel kint voltam, hogy mit is látok, ott mondom, hogy nézzetek oda, és mind a ketten mondták, hogy Jézusom. És ami eszembe jutott, hogy vajon amikor egy ilyen képet látunk, akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy akkor ez most valami fajta üzenet, hogy ezt nem szabadott volna ezt a műtétet elvégezni, hogy egy műtétnek egy olyan fáz, vagy olyan műtét alatt, ami során sokszor olyan bődületes nagy érzés volt, hogy attól féltük, hogy elveszítjük a gyermekeket, ez több alkalommal is előfordult, akkor ez egy jelzése, hogy egyszerűen csak a véletlennek a játéka. És az ember tudja, hogy a gonosznak a fegyvertárába tartozik az elterelés, megosztás, elkedvenetlenítés és a kétségbe ejtés, hogy egy jó ügyet megpróbáljon megfúrni, hogy nem azt hiteti el velük, hogy ő van ott jelen, és igazából a jó szándékunk kevés volt, az imádságunk kevés volt, ő ott dolgozik, és a csúf megjelenésű képekkel, gondolatokkal, kísértésekkel tönkreteszi a munkánkat. Emlékszem, Gyökösi Endre írta az Isten elfelejtett nyelve az Álom című könyvében, hogy hallgassunk az álmainkra, főleg a visszatérő álmokba lássuk meg az üzeneteket, illetve hát ugye az Ószövetségben is az álmoknak különösen nagy jelentősége van egyes helyeken, ugyanakkor meg ne legyen az, hogy túlságosan emberi módon gondolkodva egy rossz álomnak mindenképpen tulajdonságot, vagy nagy jelentőséget tulajdonítson, és ha tudjuk magunkat kétségbe sorolni. Magyarul lehet azt mondani, hogy túl sok babot ettem este, és ezért éjszaka mozgulódik alsom, amitől butaságok sorozatát álmodom, de nem biztos, hogy logika van, csak a rossz közérzetet nem tudtam másképpen megélni, mint egy rossz álomként. Ugyanakkor a másik, hogy annak idén a Szent Ignác nagy lelki gyakorlatát elvégeztem, és nagy segítséget jelentett, ennek most nem néztem utána, hogy pontosan, hogy van a megfogalmazás, hogy fogalmaz Loyolai Szent Ignác, de hogy hajlamosak vagyunk, és ez is egy kísértés lehet az életünkben, hogy túlságosan aggályosak legyünk. Például, hogyha lenn a földön van két keresztbe fekvő fűszál, és ránézünk, akkor legyen-e bűnbánatunk, hogy úgymond megtiportuk a feszületet, a keresztet, és hogy ott Szent Ignác int minket attól, hogy az aggályosság az úgy elterelhet minket a lényegről, meggyengítheti a hitünket. A keresztben fekvő fűszál az egy keresztben fekvő fűszál is, nem több. És ne lépdeljünk rá szándékosan, de ha rálépünk, akkor semmi más nem történt, mint az. És ezekben a helyzetekben az ima stabilizál minket, az ima irányt mutat, hogy hol van a kísértésnek a határa, hol van a túlzott aggályosságnak határa, és hol van az, amikor meg egy intőjelet föl kell, hogy ismerjünk, és föl kell, hogy fedezzünk. András is beszélt róla, hogy a folyamatos ima háttér végig kísért minket. Nem volt nap, hogy erről ne beszéltünk volna, ne került volna szóban. És igazából amiket jelentett az ima háttér, azon kívül, hogy az ima ereje az hatott a gondolatunkra. Ahogy András is fogalmazott, ötletet adott nekünk. Emellett nagyon érdekes volt, hogy azt is éreztük egyfajta, nem, megmondom össze, nem teherként éreztük, csak éreztük valami fajta, hogy mondjam, kötelességnek, felelősségnek, hogy ha ennyien imádkoznak érte, akkor ezért nekünk a legtöbbet kell nyújtani, és a legtöbbet nyújtani az nem csak a manualitással, a gondolkodással, hanem az, amilyen módon vagyunk ott jelen Bangladesben, amilyen módon teszünk tanúságot a hitünkről. Például, amikor muszlimokkal beszélgettünk hitbeli kérdésekről, nekem őrületesen nagy tapasztalat volt, és ahogy András is mondta, ez egy nyitott ország, ez nagyon, nagyon sok mindenben egészen különleges élmény volt a hitünkben megtalálni a közös elemeket. És ami a ima háttér meggyőződésem szerint segített, az, amiről az előadásán én beszéltem már, hogy voltak olyan elemei a műtéti ellátásnak is, és aztán utána az intenzív osztályos ellátásnak is, olyan fajta mélypontok, olyan fajta reményvesztettségre sarkaló pillanatok, olyan állapotromlások, vagy olyan szintű fáradtság, kialvatlanság, amikor azt tudtam mondani, hogy nem értem igazából, hogy mi történik bennem, nem értem, hogy mi történik bennünk, hogy honnan van ez az energia. Aztán különleges és gyönyörű tapasztalat volt, amikor a katonaság által egyébként eléggé védett ilyen beléptető kapon, hogy hívják, nem jut eszembe, az a kapu, ez a detektoros kapon kellett belépni, hogy bejussunk a templomba, és egy olyan szentmisén vehettünk részt, illetve olyan szentmiséken vehettünk részt vasárnaponként, ahol a helybéli, az igencsak szűkös vagy igen, csak kis létszámú katolikus hívő közösséggel együtt vehettünk részt a szentmisén, amik angol nyelven voltak, tehát ilyen módon ők is, meg mi is értettük a szentmisének a menetét, illetve az atyának a beszédét, és a műtét előtt, illetve a műtét utáni időszakban is volt módunk ide elmenni, részt venni a szentmisén. Az, hogy egy ilyen misén részt venni, ahol különböző kultúrákból fakadó emberek vannak jelen, ahol úgy vannak ott a hírek, hogy ők is tudják azt, hogy mi milyen misszióban, milyen tevékenységbe veszünk részt, hogy úgy énekelni közösen angolul énekeket, hogy ez milyen megtapasztalás, milyen megerősítés, ezt nyilván nem kell magyarázni. És akkor jött az intenzív osztályzserlátás. Hát igen, ilyen csiribidi volt az intenzív osztály, tehát ugye tudni kell, hogy ez egy katonai kórház volt, őrületes logisztikai előkészületeket végeztek a kintiek, látszott, hogy a legjobbjaikat próbálják nyújtani nekünk. Maga a műtőik az olyan színvonal, olyan felszereltség volt, hogy a bármelyik magyarországi csúcsintézménynek a műtőivel könnyedén felveszi a versenyt, és hát amit itt lehet látni, az egy igazi teljes intenzitású, intenzív terápiás osztálynak a képe. Ugye az 5 ágyas volt ez a részleg eredendően, de ugye úgy átrendeztük, hogy a 2 ágy legyen, és akkor szellősen jó nagy helyen legyen körülöttük. Minden monitort, ami pluszban kérésünk volt, azokat biztosítottak. Ugye ez volt a kórház történetében, ez egy gigantikus nagy kórház, sok ezres ágyszámmal. Ez volt az első eset, hogy intrakraniális nyomásmonitorozást végeztek. Egyáltalán nagyon különleges és néha nagyon kedves dolog is volt ez erről a monitorozási modalitásról, meg a hiba lehetőségekről, a technikai trükkökről beszélgetni a kintiek, és nagyon-nagyon jó volt látni, milyen módon erre vevők is fölveszik a fonalat, kapnográfot is, intenzív osztályok nem az kifejezetten nagyon problémás volt annak a megszervezése. A vicces rész az volt, amikor folyamatosan mindig a pár egyetre váltottak át hőmérsékletre, és lelkesen magyaráztak a 100,6-os a hőmérséklet, és fogalmunk nem volt, hogy akkor, de mindig a monitoron átváltottuk. És akkor itt ugye ismételt fertőzések, véráramfertőzés, tüdőgyulladás, pankreatitis, vírusos láz, katéter asszociált vérállami infekció, neuroinfekció nem volt egy sem. Ezek okoztak újból mélypontokat, amik közül a legsúlyosabb az volt, amikor a rukája, aki belül van a képen, aki most is rosszabb állapotban van, amikor a szeptikus sokjával éppen jött ki, és erre tevődött rá a vírusos láz hatalmas, döbbenetes tempójú anémizálódással, aszcitesz kétoldali hidrotorax kialakulásával, rendkívül súlyos keringési instabilitása, és mindez 12 óra alatt alakult ki. És hát megint csak azt tudom mondani, hogy mi ez, hogyha nem a gondviselés, hogy egy órakor kimentem, ott szálltunk meg a kórháznak, van egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, mint egy ilyen kis kuritán hotel részlege, és ott voltak a szülők is, ott szálltunk meg mi is, akik ebben a fázisban már csak hárman voltunk kint, így Gergő András, és egy órakor összetalálkoztam az édesanyával a folyosón, és ilyetten mondta nekem, hogy baj van, hogy alacsony a rukájának a vérnyomás értéke, és akkor leérkeztem oda, akkor az a kép fogadott, hogy 70, 60, 50, 40-es tenzió, sárkapta gyermek, nagy pufi hasa van, és hogy nagyon nagy baj van, amit igazából nem léptek rá a Bangladesért. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt egyébként, hogy az elkötelezettség, a szakmaiság mellett ez az Allah így akarta gondolat, ez nagyon erősen jelen volt. Tehát bizonyos rossz híreket, állapotromlásokat ahol a kezét a vagyúba alatt így akarta, és ennek meg nem gyorsan léptek rá, és az ember beszélt róla, akkor értették, igen, tényleg, hát erre ezt és ezt kell tenni. Na hát itt is ez a kép fogadott, amikor leérkeztem, és ez is egy olyan pillanat volt, amikor józan észre, vagy az orvosi tudás szerint azt lehetett gondolni, hogy ez a gyermek, ez most meg fog halni. Ezt nagyon komolyan ezt gondoltam, de nem hittem, hogy ez fog következni. Tehát még egyszer mondom, este 10 órakor 100 fölötti tenzió, hajnali 1 órakor 40-ig lemenő tenzió, 18-as hematokrit nappal volt, 20-valahányas, nem tudom már pontosan mennyi, és alig lehetett lélegeztetni, 40-es csúcsnyomásokkal, 41-es volt a csúcsnyomása. És hát itt megint csak egy bibliai idézet, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. És akkor, hogy mik is voltak ezek a reménytelen időszakok, ott nem tudom mennyire lehet látni, pont az a trend grafikon, ez még a műtőből számít, ott van egy olyan, nem tudom, hogy ott a trend grafikon mennyire látszik, hogy ott valahol, ott mutatom, ott van egy 20-valahányos érnyomás érték, miközben előtte, ugye ez itt az a középső vonal, ez a 100-as, ez a 100-as vérnyomás érték, tehát valahol azért az ilyen 70 és 110 közötti vérnyomás érték között táncolt a gyermekek vérnyomás, ugye 3 éves gyermekek rendben van, és ott volt egy bődületes vérzés során, 20-valahányos tenzió, és sikerült kihozni onnan ezt a gyermeket. Aztán itt vannak ezek a laboratóriumi leletek, amik néha kegyetlenül sorakoztak, hogy javult a gyermekeknek az állapota, és megint visszaromlott. Antibiotikumot váltottunk, célzottra váltottuk, és jöttek a rossz eredmények, és újból neki kellett futni. Aztán itt ez a középső képen, nem szándékoztam ezt a képet készíteni, de nagyon különleges a története, a mellkasrendjét akartam lefényképezni, és aztán ez a kép kerekedett belőle, hát így nem lehet egy mellkas felvételt lefényképezni, és hogy valahogy azt a képzetet kelti, amint itt fekszik a legsúlyosabb állapotában, közvetlen életveszélyes állapotban a rukája, ebből a kritikus kerékési instabilitással, és így tovább is, mint egy ilyen sátor védelmezi őt a szíve és a tüdeje, és oxigénnel és keringéssel látja el, és egy picit, mint hogyha így a valós, vagy a evilág és a túlvilág közötti félúton legyen. Aztán itt a mellkas funkcióval, a leeresztetés paraméterek állításával önmagában légúti nyomások nagyon sokat javultak, nőtt a prelódi, ezáltal keringés javult, transzfundáltuk, egyéb beavatkozásokat végeztük, és reggel egy stabil állapotú gyermek fogadta a reggel megérkezőket. A reménytelenségnek egy másik pillanata, amikor őróla már lehetett tudni, neki meg volt a szerológiai teszt, hogy ez a vírusos láz kialakult nála, és az édesanyja látta, hogy ez mit végzett ez a betegség a rokájával, és másnap megjött a szerológiai levelet a rabejáról is, az, hogy micsoda pusztító láza volt a gyermeknek, az talán észlehető, hogy előtte mosolyós, jókedvű kislány gyakorlatilag egy delírium állapotába került a 41 fok fölötti lázával, és itt a hajnali 3-4 óra körül a teljesen szétesett, reményvesztett, apatikus édesanyja hagyja rá a fejét, és ezekből az állapotokból Jézus segítségével mindannyiszor sikerült kijutnunk. És igen, mi vagyunk azok, akik kaptunk, mi azok, akik tanultunk, amit tanultunk a kinti misszióban, hogy milyen ereje van a hitnek, milyen ereje van az imának, és azt is megtanultuk, hogy mire lehetünk képesek akkor, saját magunk is. Tehát, hogy ez egy nagyon különleges titok, hogy a gondviselés dolgozik bennünk, de nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell erőfeszítéseket tenni. Ez egy egész különleges élmény, amikor az ember érzi, hogy a fizikai, lelki, szíves fáradtságon is és erőt szedek össze, ami mégiscsak egy döntésem, és túl jutok rajta, de a háttérben a gondviselés jár. És akkor ahogy a mélypontok voltak, úgy megéltük a valódi csodának a pillanatait, ugye itt is egy kép látható bal oldalt, amikor nem sokkal azután, hogy a két gyermek külön lett választva, de vannak már fedve a skalppal, a fejek össze vannak varva, és ez a sárga színű kötés rákerült a fejükre. Egészen megrázó élmény volt látni az, hogy a műtőnek a két különböző részében zajlik az ellátás. Tehát eddig együtt voltak, aztán külön vannak. Egyébként számomra a legrövidebb pillanat az volt, amikor fölmentünk az intenzív osztályra, és egyébként egy nagyon különleges érzékelési állapot is volt ez. Ugye, nagyon hosszú, hogy évben töltött állapotban, szinte ilyen álomszerű, ilyen nagyon észlelés, ugyan távolinak érzett az ember minden hangot, minden tárgyat, csak a közvetlen környezetét észlelte élesen, és amikor betoltuk a rabáját a műtőbe, és becsukódott az ajtó, akkor az emberben érzés volt, ez hogy van, hogy hol van itt a másik gyerek, hogy lehetséges, hogy egyedül megyünk föl, és akkor megéltük azt, hogy még nagyobb fizikai távolság, ugye emeletnyi különbségbe került a két gyermek, akik korábban hittentényleg nem kerültek távolabb egymáshoz. Itt pedig a gondos kezek, az első igazítások, az intenzív osztályon itt is rambaját lehet látni. Itt feliratoztuk mind a két tapancsát is, mert bármilyen, de féltünk attól, hogy nem féltünk, de minden esetre bebiztosítottuk magunkat, minden műtőasztalt, minden monitort, minden konzolt, a lábakat, mind a kettőt bejelöltük, forgatás, így, utána a széttolás a műtőben, hogy ki a rabe és ki a rukája. Szóval utólag ez túlbiztosításnak tűnt, de azért ez jelzi azt, hogy mennyire az ember nem tudott készülni arra, mire is lehet számítani. És akkor igen, itt van Nagy Boldogasszony napja. Hát Boldogasszonyt látunk középen, Nagy Boldogasszony napja volt az a nap, amikor rabáját az édesanyja először tartotta a kezébe. Hát ennél gyönyörű képet szerintem nem lehet elképzelni. Ezt a teljes odaadás, egymásra figyelés, ezt a meghitt csendet. Sokat tanultunk tőlük, megmondom őszintén, nyilván egy olyan országban, ahol a saját hitükhöz és a vallásokhoz való viszonyulás gyökeresen más, mint nálunk. Úgymond a hitet felvállalni nem tanúságtétel ebben az országban, de azért látni az erőjüket, látni azt, amint a munkából az aktuális imádságra kimennek, és azt elhivatottan nagy odafigyeléssel véghez viszi, és hogyha nagy baj van, akkor ugyanúgy, mint hogy szombaton is meg kell etetni az állatokat, hogyha nagy baj van, akkor elhalasztva, az egyébként szigorúan időponthoz kötött imádságot, nagyon-nagyon jó volt látni. És jó volt látni ezeket a végtelenül kedves mosolyokat, amiket itt lehet látni, ez egy katonai kórház volt. Ezek őszinte odafigyelő mosolyok. Itt vannak ezek az arcok, akik nagyon-nagyon mások, mint amihez hozzászoktunk, de olyan lélek, ami belül jön, az nagyon-nagyon hasonló, hogy ezeknek a drága, csodálatos, lenyűgöző nővéreknek az odaadó munkáját, én teljesen oda voltam tőlük. És hát ugye, ami végighatotta az ellátást, az a szeretet aktusa. A szeretet, az odafigyelésnek a pillanatai. Itt a hajóban a gyermekekkel találkoztunk. Itt, amikor ez a hajó olyan kinézetű figura, hogy lehetséges, hogy megérnénk, hogyha szembe jön el, mint egy sötét estén. De a szíve, meg ez, hogy a lufikat teszik oda a rukai ágya fölé, meg egyáltalán az a jelenség, az elképesztő, csodálatos tapasztalat volt. Aztán itt András az édesanyjával. Ez egy muszlim ország, tehát még a külterületen, vagy szabadban még egymás kezét sem, vagy nem nagyon foghatja meg egy házaspár. Olyan, hogy egy férfi megérinted, hogy nagyon-nagyon nem, és csak ilyen, hogy figyelj, ilyen sincsen egyáltalán. És itt András látható, nem felejtem el azt a pillanatot, amikor az édesanyja a vállamra hajtotta a fejét, és egy percen keresztül zokogott, és a könnye folyt rám. Olyan határokat léptünk át, amik egyszerűen egészen-egészen elképesztőek. És akkor itt alul pedig Erzsi és Kati, a két anesteziológus társam látható a munkába. Köszönöm szépen. És akkor ígértem, hogy akkor, vagy András ígért, hogy elmondom, hogy hogy vannak most. Tehát Rabeja nagyon jól van. Ugye egészen megdöbbentő részletességig fel tudja idézni a műtét előtti életét, önállóan támasztás nélkül megáll, már totyog valamennyire, megül, jól tud koordinálni. Az a hemiparézis az rendkívüli ütemben és mértékben oldódik, és egy nagyon-nagyon korának megfelelő viselkedése van. Rukkája talán így lehet mondani, ez a minimális kontaktus képesség állapotában van. Elég nehezen tetten érhető a kontaktus képessége, és ugye az András által említett vérzések azok elég debilitálónak a neurológiai állapota tekintetében, mint sztómája, és mind a négyen, a négy családtaga az egy privát szobában vannak a kórház területén, de barátságos emberi léptékű környezetben. Köszönöm.
Köszönjük ezeket a csodálatos élménybeszámolókat. Az egész ország imádkozott és szorított és együtt érzett velük a történtek alatt. A Szabihídon is meghirdették a háttérima szükségességét. Itt látjuk bizonyítva a hit csodatevő erejét, hogy mekkora erőt tud adni, mekkora sikereket lehet elérni, és mennyire a Jóisten kezében van az élet, a munka, a siker, és mindezeknek az eredménye. És az Úristen meghallgatta közben járó imánkat, megáldotta erővel és sikeres beavatkozással őket, és nagy örömet szerzett a családjuknak, és nagy dicsőséget a hazánknak. Nagyon szépen köszönjük!
Elhangzott műsorunkban dr. Csapody Marcell, anesteziológus főorvos előadását hallhatták a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásáról. Az előadás a dr. Batthyány Stratman László Orvosközhasznú Egyesület tavalyi konferenciáján hangzott el. A címe Missziók Jézus imával, Banglades és Nigéria. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.